az Állami Egyházügyi Hivatal története, működése és megnyilvánulásai címmel konferenciát rendeznek a történészek Mátra Verebély Szentkúton. Soltész Miklós államtitkár urat kérdezem, hogy miért fontos erről többet tudnunk.
Ma is van egyházügyi államtitkárság az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül, de hát érdekes volt látni a idézőjeles hivatalbéli elődeimnek a munkáját, illetve tevékenységét. Látszólag egyházakkal foglalkoztak ők is, mint mi is. Látszólag támogatási rendszerben, jogszabályokban, nemzetközi kapcsolatokban is adott esetben részt vettek, mint mi is. Csak hát a cél volt és a feladat volt más. Egyértelműen annak a kommunista diktatúrának részeként vettek részt és vállaltak feladatot és kötelezettséget, hogy az egyházainkat, katolikus és protestáns egyházakat egyaránt megfigyeljék, beleszóljanak az életükbe, és hát persze jelentéseket készítsenek a mindenkori pártállami vezetésnek, hogy éppen milyen helyzetben van az egyházaknak az élete. Sikerült-e az a pusztítás, amit elhatároztak az 1950-es évek elején, 1940-es évek végén, és hát hogy miket kell még tenni a pusztítás érdekében. Hála Istennek mind a Szentlélek, mind pedig az embereknek a kitartása az sokkal erősebb volt ennél a hivatalnál. Örülünk, most egy ilyen konferencián nem megemlékezünk, hanem sok-sok érdekes előadással figyeljük, hogy hogy működött, de az egyház az pedig megmaradt, vagy egyházaink megmaradtak, és ez a lényeges.
Igen, hála Istennek. Voltak olyan elképzelések, hogy el is szakítsák Rómától az egyházat, és ennek eszköze lett volna ez az intézmény is, és hát, ahogy mondja a államtitkár úr, erősebb volt az emberek hite, és hát a világpolitikai helyzet is valahogy nem nekik kedvezett végül is hosszú távon. Említette, hogy bizonyos értelemben legalábbis ugye a felszínes szemlélő számára utódja ennek a hivatalnak az ön által vezetett államtitkárság, de égésföld.
Égésföld, és ami öröm nem csak én számomra, hanem én azt gondolom a munkatársaim számára is, meg a maguk az egyházak számára is, hogy az együttműködés az abszolút partneri alapon történik. A döntések azok közösen történnek olyan értelemben, hogy nyilván nem beleavatkozva egyes egyházaknak az életébe, de a finanszírozás és a támogatási rendszer kialakítása. Az intézmény hálózat, és most itt nem a hitéletire gondolok, hanem a köznevelési, szociális, gyermekvédelmi intézményeknek a támogatása közös elhatározással történik, és annak az átvállalása is, amit egyházaink tesznek. És hogyha innen nézzük az elmúlt, most már 27 évet, ha belegondolunk, hogy csak katolikus iskolából 8 volt annak idején, most pedig több mint 110 ezer gyermek, fiatal jár katolikus köznevelési intézménybe és egyháziba, meg közel 220 ezeren, óriási nagy a változás. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt 6 évben mindez a szám kétszeresére növekedett, tehát a mostani kormányzásunk alatt megdupláztuk tulajdonképpen a katolikus és egyéb más egyházak, felekezetek iskoláinak a számát, illetve bocsánat, a gyermekeinek a számát, akkor ez óriási nagy változás, és ugyanígy nagy változás, hogy szociális területen is több mint kétszereződött, gyermekvédelmi területen meg körülbelül meg ötszöröződött, négy és félszereződött az egyházi jelenlét. Ez nem egy öncélú dolog, hanem sokkal inkább társadalmat formáló és segítő lépéseknek a sorozata, aminek eredményeképpen nem biztos, hogy mindenki vallásossá, hívővé válik, de hogy a társadalmat pozitív irányba formálja, az biztos, és ez a feladatunk, hogy ezt segítsük, szolgáljuk.
Soltész Miklós államtitkár úr, köszönöm. Varga Lajos, váci segédpüspök, történész, a Váci Egyházmegye egyik békepapjának életútját, illetve az egyházi hatóságokkal, a Szentszékkel való konfliktusát vázolta előadásában. Babócsa Endre személyéről volt szó, olyan papi életutat vázolt föl, amelybe nagyon is benne van az egyházüldözés 3,5-4 évtizedeinek az esszenciája. Tudunk-e már mindent, illetve mennyire van súlya, fontossága ezeknek? Gondolom a történész szempontjából mindenképp. Milyen torzulásokat, sebeket hordozunk, amelyek ennyi évtized után is talán következményei annak a több évtizedes egyházüldözésnek?
Azt gondolom, hogy akár a papságból a fiatalabb papság ezeknek már nem volt részese. ez csak az idősebb papság ismeri. Az idősebb papságban nagyon sok esetben esetlegesen egészségügyi károkat is okozhattak ezek a dolgok, amelyek a 89-es fordulat előtt végbe mentek. A 89 utáni időszakban azok az emberek, akik ennek az időszaknak részesei voltak, azok azért már nagyon megöregedtek, nagy részük meghalt. Tehát én azt vélem, hogy inkább már csak egy társadalomtörténeti, politikatörténeti dologról van szó. A magyar társadalomnak a szétzilálása, az kétségkívül, hogy megtörtént a 89 előtti időszakban, és ennek a nyomait érezzük, de ez nem csak az egyházi élet területére vonatkozott, hanem az egész társadalomra.